Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből. A korintusbeliekhez írt első levél második részéből az első 13 verset olvassuk. Én is, mikor hozzátok mentem, testvéreim, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állt, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjon. Bölcsességet pedig a tökéletesek közt szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ nagyjai közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, mely ő benne van. Azonképpen Isten dolgait se ismeri senki, hanem csak az Istennek lelke. Mi pedig nem a világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazokat, amiket Isten ajándékozott nekünk, ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít. Lelkiekhez, lelkieket szabva. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát ma is köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Szent Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is a te közeledbe jöhetünk. Itt a templomban, egy gyülekezet közösségében is. Túl vagy te ennek a világnak a keretein, de mégis jelen vagy ebben a világban, és itt is jelen vagy közöttünk, a te igéd által, lelked által. Köszönjük néked, hogy ha nem is látunk téged a testi szemeinkkel, mégis tudhatjuk, hogy jelen vagy, itt vagy velünk, mert azt mondtad, hogy itt leszel a tieid között, a téged hívők között, igéd és lelked által jelenléted valóság. Hisszük most is, itt is, ebben az órában is. Köszönjük néked, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban. Köszönjük most, hogy hordoztál minket az örömeinkben, de a bánatunkban, a gyászunkban is. Köszönjük néked, hogy sok erőt kaptunk tőled, akkor is, hogyha nem fordultunk feléd, mégis megerősítettél bennünket, de akkor is, amikor hozzád fordultunk, erőért, bátorságért. Köszönjük néked egyéb áldásaidat, ajándékaidat is, amiket a héten kaptunk. És most kérünk is téged arra, hogy itt az Isten tiszteleten is te a Biblia által, lelked által szóljál mi hozzánk. És ne engedd, hogy üres szívvel menjünk el innen. Hiszük, hogy a te beszédet be tudja tölteni az igének hívő embereket. Kérünk, hogy ne engedd, hogy üres lélekkel, üres szívvel menjünk haza innen, hanem hadd gazdagodjunk meg azokkal a kincsekkel, amikkel te akarsz minket megajándékozni. Köszönjük néked, hogy a te beszédeid azok soha nem üres beszédek. A világban annyi üres beszéd van, Urunk, melyben nincs semmi. De a te beszéded az nem üres beszéd. Azokban te magad rejlesz, és magadat adod nekünk. Segíts, hogy befogadjuk a te beszédeidet, hogy azokkal téged fogadjunk be a szívünkbe, és veled gazdagodjunk meg, ne csak ismeretekkel, hanem veled magaddal, Urunk, aki alkottad ezt a mindenséget, és benne minket, aki gondját viseled, aki megajándékozod teremtményeidet, oly sok testi, lelki kincsel, ajándékkal. Urunk, gazdagíts meg bennünket ma is, a te drága ígéden keresztül. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, kérésünket, imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. énekünknek a második versét, az 512. dicséretünk második versét, ami így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat, s minden parancsodat. Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele, második részének, 6. versétől a 10. verséig terjedő szakaszából olvassuk. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Istennek igéjét. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát, hanem, amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Kedves testvéreim, sok ember azt gondolja, hogy a keresztény hívő olyan ember, aki az eszét más útba vágta, és teljesen észszerűtlen és irracionális élményei vagy tapasztalatai vannak csupán. És ahhoz, hogy valaki hívő keresztjén legyen, ahhoz kész kell lennie arra, hogy időről időre a józan paraszti eszét, most hadd mondjam így idézőjelbe, félretegye, és megnyissa magát mindenféle hit élményekre, hit tapasztalatokra. Aki erre nem kész, gondolják az emberek, az nem lehet hívővé. Akik így gondolkoznak, azok számára, testvérek, a keresztény hitnek nincsen, tulajdonképpen nincsen egy racionális, észszerű tartalma, hanem számukra a hit az valami élmény, valami érzés, valami ránk törő, aztán elillanó, hol erősebb, hol gyengébb, misztikus borzongás, valami ráérzés a természet fölöttire, a szentre. Nem rossz ez az érzés, inkább talán jó ez az érzés, de nincs neki értelmes szavakba, mondatokba, tételekbe önthető tartalma. Na most, testvérek, érdemes személyesen elgondolkoznunk azon, hogy a mi hitünk az miféle hit? Vajon van-e a mi hitünknek, ami úgymond keresztény hitünknek, szavakkal, mondatokkal, tételekkel leírható tartalma, vagy csupán valamiféle kegyes érzés, érzelem, hangulat, borzongás? Ha testvérek, az előbbi helyzet áll fenn, vagyis van a hitünknek szavakkal, mondatokkal leírható tartalma, akkor mi ezt el is tudjuk másoknak mondani. Tehát meg tudjuk fogalmazni értelmesen, hogy mi mit hiszünk, vagy kiben hiszünk. Ha az utóbbi az eset, vagyis a hitünk egy érzés, egy érzelem, akkor nem vagyunk erre képesek. Akkor a hitünkről nem tudunk semmit sem mondani, legfeljebb ilyen költői mondatokat vagy képeket használva tudjuk valahogyan azt leírni vagy bemutatni. Nem tudunk beszélni róla, mert az csak egy érzés, és az érzéseinkről nagyon nehéz értelmes szavakba, mondatokba beszélni. Azért is el kell ezen gondolkozni, mert a hitnek, hát egyáltalán nem mindegy, hogy van-e értelmes tartalma, vagy nincs. Csak egy érzelem, egy hangulat csupán. Nem áll probléma ez, amiről beszélek, hanem egy nagyon is messzeható következményekkel bíró probléma, testvérek. Az embereknek ma a 99,9%-a tényleg azt gondolja, hogy a hit az egy érzés. Megvannak ennek a történelmi okai, hogy miért alakult ez ki, most ebben hadd ne menjek bele. Nagyon kevés ember van, aki számára a keresztény hit az egyet jelent bizonyos racionális, észszerű ismeretekkel, tudásanyaggal. De ha csak egyet mondok, testvérek, akinek a számára a hit nem racionális valóság, szavakkal, mondatokkal megfogalmazható tartalom, hanem érzelem, az az ember a kárhozatba megy. A kárhozatba is van. A legmesszebb menő következménye az érzelmi hitnek, vagy érzelemiknek, hogy az ember a pokolba jut általa. A másik fajta hit által, kicsit majd részletezzük ezt, de most hadd mondjam így nagyon egyszerűen, hogy üdvözülni fogunk. Az Istennel összekapcsol bennünket valóban, a másik meg nem. Summa summarum, testvérek, hogy most ha gondolkozunk ezen, akkor személyesen gondolkozunk, hogy az én esetemben ez mostan hogy van. Ha én például a templomba jövök, akkor ide azért jövök, mert itt a tiszteletes úrtól, vagy valakitől, aki itten áll, ilyen érzelmeket akarok kapni, valami pozitív érzésekkel akarok itten feltöltődni, vagy azért jövök ide, mert racionális ismereteket akarok szert tenni, amik Istentől jönnek egyébként, és én pedig azokat fölfoghatom és befogadhatom a szívembe hittel. Hát miért jövünk egyáltalán a templomba? Otthon, ha kezünkbe veszük a Bibliát, ha kezünkbe veszük, akkor mit várunk tőle? Hogy Isten ott valami észszerű dolgokról tájékoztat minket, amiknek különböző hatása van egyébként reánk, vagy azért veszük a kezünkbe, mert azt akarnánk, hogy ez mint egy valami öngyújtó, amivel meggyújtják a cigarettát, hogy ez is valami öngyújtóként, hogy így mondjam, érzelmeket váltson ki belőlünk, pozitív érzéseket, egy jó hangulatba hozzon minket, hogy így mondjam. Na most, testvéreim, ha sikerült érzékeltetni veletek a problémát, akkor nagy előrelépést tettünk. Kicsit nehezen tudom ezt elmagyarázni nektek, de biztosan megértitek ezt a dolgot. Ha a bibliai hitet vizsgáljuk, akár az ótestamentumi hitet, akár az újtestamentumi hitet, ami egyébként egy és ugyanaz, akkor azt látjuk a Szentírásból, hogy a hitnek mindig is, nagyon is értelmes mondatokba foglalható, vagy tételekbe foglalható tartalma van. Nem elsősorban és nem kizárólag érzés a hit, hanem értelmes ismeretek képezik a tartalmát. Leírtam nektek arra a papír, amit kiosztottunk a heidelbergi KT-nak, az egyházunk alaphitvallásának a hit definícióját, majd nézzétek meg. Azzal kezdődik, hogy a hit az értelmes tudás, anyag először is, aztán megy tovább, hogy még micsoda, megismerés, mondja, megismerés. Na most, ha ennek a titkát kezdjük el kutatni, hogy a hitnek miért van tulajdonképpen racionális tartalma, akkor eljutunk, ha hívő emberek vagyunk, akkor pláne, de ha még nem vagyunk hívők, akkor is föl tudjuk fogni, hogy Isten a Bibliában úgy beszél magáról, mint aki egy személy és értelmes lény. És aki a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, vagyis bennünket, mi is személyek vagyunk, és van értelmünk, eszünk. Mert Isten képmásai vagyunk. Nem olyan eszünk van, mint Istennek, de mégis eszünk van. Isten értelme végtelen, a miénk meg véges, de mégis van értelmünk nekünk is. Józan eszünk. És rá aztán logikusan meg lehet ezt érteni, hogy az értelmes Isten az ő értelmes teremtményének, az embernek értelmes információkat küldözget. Mint ahogy mi is értelmes emberként egy másik értelmes embernek információkat küldözgetünk, amikor írunk neki egy üdvözlő lapot valahonnan, vagy írunk egy e-mailt neki, aminek van valami racionális tartalma. Itt is csak nem ugyanazon a szinten álló személyek között, mert Isten végtelen, mi meg végesek vagyunk, de Isten is értelmes személy, és mi is értelmes személyek vagyunk, és ő tud nekünk értelmes információkat adni, amiket mi föl tudunk fogni a kis eszünkkel, meg tudunk érteni, sőt, válaszolni is tudunk Istennek, aki egyébként akarja is, hogy válaszoljunk neki hasonló módon. Az e-mailjeire, hogy így mondjam, egy választ kattintsunk. Létrejöhet tehát egy kommunikáció, egy értelmes kommunikáció Isten és mi köztünk. Ezek olyan alapdolgok, testvérek, amiket nagyon fontos újra meg újra egy kicsit forgatni a szívünkbe, az elménkbe, és már tudunk is válaszolni, hogy akkor a hit most annak van egy racionális tartalma, vagy egy érzés csupán, amit nem tudjuk megfogalmazni, mi a tartalma, kivéve ha költők vagyunk, vagy festők vagyunk, akik megpróbáljuk megfesteni ezt a tartalmat. A Bibliában, testvérek, a hit az nem kizárólag, nem elsősorban élmény, hanem egy ismeret. Egy notícia. Vannak szavak, azokból mondatok épülnek, és ezek a mondatok jelentenek valamit. Nem a hit élményt keresünk a templomban, hanem hit ismeretet keresünk. És majd a hit ismeretnek egyébként lesznek különböző érzelmi következménye is, de nem az a centrum, ha ide jöttök, vagy a Bibliát a kezetekbe veszitek, hogy valami élményt kapjunk, aztán vagy kapunk, vagy nem kapunk, vagy megerősít bennünk valami érzést, ez vagy nem erősít meg, hanem elsősorban, hogy racionális, észszerű ismeretet keressünk, amiket Isten mond nekünk. Pál erről beszél egyébként ebben a felolvasott szakaszban, hogy Isten bölcsessége elér minket. Isten szava, Isten bölcsessége más szóval eljut hozzánk, és mi azt fel tudjuk fogni, és sőt hirdetni is tudjuk, mondja Pál apostol. Na most testvérek, itt érek csak az első ponthoz, amit fölírtam a kis vázlatunkba. Az ismeretek forrása. Pál apostol itt ebbe a felolvasott szakaszba arról beszél, hogy Isten kijelentette magát. Ezt a szót, hogy kijelentés, kinyilatkoztatás, ezt meg kell tanulnunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos bibliai szó. Kijelentés, kinyilatkoztatás. Ez azt jelenti, hogy az ember nem tud semmit kitalálni, hogy így mondjam, Istenről. Képtelenek vagyunk Istent megismerni az önmagunktól, hanem ő neki kellett lépést tennie felénk. Ki kellett lépnie a megismerhetetlenségnek a fátyla mögül. Az a kijelentés, amikor Isten megmutatkozik, amikor Isten kinyilatkoztatja, leleplezi magát. Az az eredeti szó, amit itt a Biblia is használ meg, amit utána az egész teológia használ erre, az amikor például egy szobrot avatnak, és le van először ugye takarva, és akkor lehúzzák róla a leplet, és leleplezik azt a szobrot. Ez az apokalipszis, az apokalipszis azt jelenti a leplet elvenni. De az Istenről nem az ember rántja le a leplet, hanem Isten saját magáról rántja le a leplet, és mutatja meg, hogy ő kicsoda, micsoda. Isten sokféle formában megtette, én sokféle formában kijelentette, leleplezte magát, de én csak egyet akarok kiemelni, azt, hogy a Bibliába jelentette ki magát. A Biblia 66 könyvében leíratta Isten bizonyos szent emberekkel, akiket erre választott, mindazt, amit nekünk magáról, meg a világról, meg mi rólunk el akart mondani, amit ő akar velünk közölni. A Biblia Isten kijelentése. Nem úgy van, hogy a Bibliában valahol benne van az Isten kijelentés, ott bujkál benne, a betűk között, fölött, alatt, mögött. Nem, hanem maga a Biblia, Istennek a szava, Isten kijelentés, amiben magáról leveszi a leplet, és megmutatkozik előttünk. Na most ismereteket olvasunk a Bibliában, ugye értelmes szavak, mondatok vannak előttünk. Fel tudjuk olvasni, meg tudjuk érteni. De erről az ismeret anyagról, testvérek, amit Isten kijelentett nekünk, erről nagyon sok mindent lehet mondani még. Példának okáért hadd mondjak róla egy-két dolgot, amit nem nagyon szoktam én se hallani, hát most elmondom nektek. Hát, ha ti se hallottátok még. Például azt, hogy az Istentől hozzánk jövő ismeretek itt a Bibliába egy zárt rendszert alkotnak. Egy zárt rendszert alkotnak. Egy olyan ismeretanyagot kapunk, amelyik különböző kis részekből épül fel, mint a puzzle darabkákból felépül egy kép. Kis részekből épül fel egy egész. Ismeret anyagok, amik egy egészé állnak össze. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a Biblia, testvérek, az valamilyen, mint egy füves könyv, hogy tehát, hogy kiragadtak valakitől egy-egy jó gondolatot, aztán leírták, aztán ezeket ugye egymás mellé sorolták, de nincs különösebb összefüggés. A Biblia is valamilyen ilyen okosságok, ilyen régi bölcsesség, ugye egymás mellé vannak így dobálva, de ezekben nincsen rendszer tulajdonképpen. Tehát ezt testvérek el kell felejteni. A Biblia egy tökéletes, rendszerezett ismeretanyagot ad elénk. Nem egy ilyen széteső konglomerátum az Istentől jövő ismeretek halmaza, hanem egy rendezett, logikus rendben vannak előttünk. Mégpedig egy zárt rendszerben. Ha csak fölnyitjátok a Bibliát az első lapján, a világ teremtéséről van szó. A legvégére lapoztok, a világ újjáteremtéséről van benne szó. Teremtéstől újjáteremtésig tart maga a történet, amit a Bibliában Isten elénk tár. Ebben az egészben ott van az, hogy Isten tökéletesnek teremtette a világot. Abszolút nem olyannak, mint amilyen ma. De akkor miért ilyen a világ, amilyennek ma látjuk? Ezt is megválaszolja a Biblia, mindjárt az első lapjain. Hogyan juthat ki az ember és a világ ebből a kalamajkából, amiben belemásztunk? Ezt is megmutatja a Biblia, amikor Jézust elénk állítja, kivezető útként, megoldásként. Tehát summa, hogyan élhet ebbe a világba egy ember boldog életet, teljes életet? A Biblia erre is rávezet minket. Hogy így mondjam, testvérek, bocsánat a kifejezésért, plauzibilitási struktúra. Egy világnézet, egy zárt világképet tár elénk a Biblia, aminek nem lehet egyik-másik részét elfogadni, hanem azt vagy egészében elfogadja az ember, vagy nem fogadja el. Lehet nem elfogadni. De mégis a lényeg, amit itt először akarok hangsúlyozni, hogy az Isten azokat, amiket nekünk mond, információkat, ezeket egy rendszerezett egészként tárja elénk. Ez nagyon fontos dolog. Mint ahogy az is nagyon fontos, hogy egy másikat is mondjak, hogy a bibliai ismeretanyag, testvérek, és a való világ között kapcsolat van. Mégpedig szoros kapcsolat van, elválaszthatatlan kapcsolat. Ha most valaki a kezébe vesz egy fantázia regényt, mit tudom én, a Harry Pottert, vagy a Tolkiennek a Gyűrűk urát, vagy valami, és elkezdi ezt olvasni, vagy megnézi a filmesített változatot, akkor arra kell gondolni, hogy ez, amit én most olvasok, vagy látok, ez egy fantázia világ. Ez tulajdonképpen nem létezik valójában, hanem ez csak egy ilyen kitalált, virtuális valóság. Na, nincs a közt, meg az én életem, vagy az én világom között egy reális kapcsolat. Az más, mint az én világom. Ha úgy is tűnik néha, hogy van kapcsolat, igazából nincs kapcsolat. Na most testvérek, a Bibliát olvassuk, akkor az a döbbenetes dolog van, hogy a Biblia nem ilyen fantázia regény, hanem azt érezzük, és úgy is van, hogy nagyon is kapcsolódik ez én például hozzám, meg a világhoz, amiben élek. Ezer szállal kötődik hozzám. Már csak, ha azt nézitek, hogy a Bibliában történet áll előttünk, egy olyan történet, ami ebbe a világba zajlódott le. Példának okáért találkozunk benne a zsidó néppel, amelyik ma is létező nép. Vagy találkozunk az asszír birodalommal, vagy találkozunk a babiloni világbirodalommal, vagy a római világbirodalommal is. Ezeknek a szereplőivel, akiket ismerünk máshonnan is, nem kitalált, fiktív szereplők vannak, mint a Bilbo, meg a nem tudom én, helikopter. Tehát nem ilyen emberkékkel, hanem valódi emberekkel, a konkrét helyekhez, időkhöz, valósághoz kötődő anyagi személyekkel, emberekkel. És különben is, amikor mondjuk a Bibliában nézünk, és olvasgatjuk, hogy mit mond rólunk, rólam, mint emberről, akkor és belenézek a tükörbe, akkor azt mondom, hát igaza van. Rólam a valóságot írja le. Ez vagyok én, amit itt ír. Ez a hazug, csaló, stb. Ember, aki kegyelemre szorul. Vagy amikor olvassuk a Krisztusnak a keresztjét, hogy az is ott állt a Golgota keresztfáján, hegyén, ott volt, csorgott rajta a vér, ott meghalt valaki, és azt mondja, na, az azért halt meg, hogy te bocsánatot kapjál a bűneidre. Nem valami mesébe halt meg Jézus, hanem a valóságba halt meg. Hogy te itt valóban bűnbocsánatot kapjál az Istentől. Értitek? Tehát a Biblia egy rendszerezett egészet tár elénk, egy ismeretanyagot, ami zárt egész, és ami ezer szállal kötődik a valós világhoz, amiben élünk, amiben vagyunk. De nagyon fontos, testvérek, az is, hogy amikor mi a bibliai információk alapján, azokhoz igazodva, azok által meghatározva próbálunk élni ebben a világban, akkor képesek vagyunk a Biblia által meghatározottan élni a világban. Ez lehet, hogy kicsit olyan filozófikusnak tűnik, testvérek, de nagyon sok eszme volt már ebbe a világba, amit megpróbáltak a valóságba átültetni, és nem lehetett. Ilyen például a marxizmus, vagy kommunizmus. A kommunista eszmét rájöttek maguk a kommunista ideológusok, nem lehet átültetni a valóságba. Mert egyszerűen a valóság nem engedi, hogy azt megvalósítsák. Ezért kezdték el a neomarxisták megváltoztatni a Marxnak az alapvető eszméit. Mert rájöttek arra, hogy ez így nem fog működni. És jött a Herbert Marcuse és a többiek, akiket szoktam itt emlegetni, akiknek kell változtatni az eszmét, mert ez nem fog soha így megvalósulni, bármilyen szép az eszme. Értitek? Nem lehet átültetni a valóságba. Ugyanúgy nem lehet a náci eszmét sem átültetni a valóságba, pedig tűzzel, vassal, vérrel, verejtékkel mindennel megpróbálták. De nem lehet, mert a valóság az egy makacs dolog. Nem engedi meg. Itt vannak a posztmodern gondolkozók, akik szerint minden relatív. Akkor mondjuk nekik, tessék átmenni a falon. Mert az a fal, az is hát relatív, hogy most itt van, vagy nincs itt. Menjetek át rajta. De nem tudnak átmenni a falon, meg se próbálják, hogy a falon menjenek keresztül. Mert a valóság más, mint az ő kis elméletük. Ellentmondásba áll a kettő egymással, és ezt nem lehet átültetni. Értitek, a Bibliának itt van a fantasztikus igazsága, hogy mi a Biblia alapján, ha elkezdünk élni, nem kerülünk összetűzésbe a világgal, ami körülöttünk van. Lehet átültetni a gyakorlatba. Például mondd nekem valamit, mint férnek, hogy így viselkedjél. És akkor én legalább megpróbálhatok úgy viselkedni. És ha hiszek Jézus Krisztusba, akkor menni is fog. Bár sokszor elbukom, de meg lehet valósítani. Egy feleség is meg tudja valósítani, nem a férjével szembe. Sok harc, meg küzdelem, de meg tudja valósítani, és nem lehetetlen megvalósítani. És egyáltalán, ha olvassuk, mint munkások, vagy azt, hogy milyen feladatokat ró ránk Isten ebben a világban, hogy dolgozzunk, mind dolgozzunk, miért dolgozzunk, lehet úgy dolgozni. Ha én egy főnök vagyok egy munkahelyen, akkor lehet úgy irányítanom egy céget, ahogy Isten a Bibliában mondja. Ennek nem fogja minden napi döntéseimet meghatározni a Biblia, de mégis egy olyan útra fog terelni, hogy én egy jó főnökké tudok válni azok alapján. Egy Isten dicsérő, egy kiegyensúlyozott emberi, akit mások is meg fognak szeretni. Egy gyülekezet vezetésére is igaz ez. Ha a Biblia alapján állunk, akkor mint presbitérium, mint lelkész, akkor tudjuk vezetni ezt a kis gyülekezetet is Isten akarata szerint. Meg tudjuk élni a valóságban azt, hogy szeressétek egymást, hogy törődjetek egymással, hogy tanítsátok egymást, hogy incsétek egymást, bátorítsátok egymást. Lehet élni a Biblia szerint, testvérek, ez egy csodálatos dolog. Isten nem egy olyan életre hív, hogy na megpróbáljuk, mint a marxisták, vagy a nácik, vagy nem tudom, kicsodák, vagy a posztmodern kis filozófusok, és akkor hát ez így nem megy, hát ez egy lehetetlen. A valóság nem engedi. Nem, pont fordítva. Na most megint nagyon leragadok itt, úgyhogy lehet, hogy nem is fogom elmondani az összes pontot, amit fölírtam nektek. De amikor a Bibliáról, mint Istentől származó információkról gondolkodunk, testvérek, akkor még egy dolog nagyon fontos, sőt, még több is. De például az, hogy a bibliai ismeretek, azok minden egyéb ismeretnek az alapjai. Ez is egy nagyon fontos dolog, mert rájöttek már a nagy okos emberek, hogy a világban mindennek az égvilágon kell egy sziklaszilárd alap. Egy háznak is kell egy alap, amire fölépül. De például kell alap az erkölcsnek is. Manapság nézzétek meg a világban, azt mondják, az erkölcsnek nincs egy alapja. És ezért tulajdonképpen nem lehet megmondani, hogy mi jó és mi rossz. Mi helyes, mi helytelen. Hát relatív, ugye, az, hogy most a lopás, mikor lopás, mikor nem lopás. Relatív, hogy most mikor hazudik valaki, vagy nem hazudik valaki. Hogy most ez gyilkosság volt, vagy nem volt gyilkosság. Hát ez is relatív, hát attól függ. Nem lehet megmondani egy erkölcsi értékről tulajdonképpen, hogy miért tekintjük annak, illetve meg lehet. Manapság ugye az dívik, hogy népszavazás kell, és majd a nép meghatározza, hogy mi lesz a jó. Azért van, testvérek, mert nincs más lehetőségünk. Utána legalább lehet arra hivatkozni, hogy a többség így akarja ezt vagy azt, és akkor az azért lesz jó. És az ellentéte meg azért lesz rossz, mert azt meg nem akarják, vagy kevesebben akarják. Egyszerűen, testvérek, nincs alapja az erkölcsnek, egy sziklaszilárd fundamentuma, ami nekünk keresztényeknek ott van a Bibliában. Mert Isten fölírta a 10 parancsolatot most egyszerű kőtáblákra, és az az erkölcsnek az alapja. És Jézus ezt elkezdte magyarázni az embereknek a hegyi beszédben, és meg is élte azt. Ez az erkölcsnek az alapja. De mi meg tudjuk mondani, mi az, hogy a homoszexualitás bűn vagy nem bűn, a világ nem tudja megmondani. Sőt, ha azt mondom, hogy bűn, akkor kapok a fejemre. Az ismeretnek is kell alaptestvérek, erre jöttek rá a tudósok, az ismereteknek is. Ha nincs az ismereteknek egy sziklaszilárd alapja, akkor az egész ismeret, minden ismeretünk elbizonytalanodik. Azon testvérek, amit régebben itt ugye gondoltak az úgynevezett pozitivista gondolkodók, akik azt gondolták, hogy ha elég, ha a tudós vizsgálja a természetet, mert a valóságot ismeri meg. Hit nem kell hozzá, mert meg tudja ismerni a valóságot a tudós a laboratóriumába. Ezt testvérek, felejtsük el. Tehát ez egy olyan elavult nézet, amit már senki nem vall a világ egyetlen egy egyetemén se. Itt Magyarországon még van, aki ez rögzült bele, hogy hit nélküli, van ilyen, hogy hit nélkül megismerem a világot. Ilyen nincs, testvérek. Pont egy Polányi Mihály nevű atyafi volt az, aki Manchesteri Egyetemen tanított, és kimutatta, hogy ilyen nincs. Romba döntötte az egész logikai a pozitivizmust. Ez, testvérek, kell, hogy legyen, pont Polányi mondja, kell, hogy legyen valami alapja az ismeretek, és ő nem tudott mást mondani, mint azt mondta az embereknek, hogy a Biblia. És a keresztényektől egyet kért ez a filozófus, tudományfilozófus, egyébként természettudós is volt, hogy azt hirdessék, ami a Bibliában van, mondja nekünk egy természettudós. mert ez az is olyan ismereteket adunk az embereknek, amik minden egyéb ismeretnek az alapját képezik, amire fölépülhet egy egész rendszer. Az ókor óta próbálják a filozófusok megalapozni a tudást, és nem tudták, egymást cáfolgatta meg mindenki. És még mindig egy alapja lehet az ismeretnek, az, amit Isten itt nekünk mond. Mi lehet, hogy nem gondolkozunk ilyenről, testvérek, de most én mondom, mert kell, hogy gondolkozzunk ilyenekről. Isten beszél, és ez egy óriási nagy dolog, testvérek, és még két dolgot hadd mondjak el az ismeretről, és akkor be fogom fejezni. Az egyik dolog az, hogy az Istentől jövő ismereteknek van egy centruma. Tehát amit Isten itt nekünk beszél a Bibliába, az egy egész rendszer, sok kis részből felépülő hatalmas struktúra, de ennek van egy centrális centruma, egy központja, mint a körnek. És ez a kör középpontja, ez Jézus. A názáreti Jézus. Olyan, valahogy úgy képzeljétek, egy kör, és ilyen kis nyilak mennek a középpont felé, minden oldalról. És a középpontból ott van Jézus. Jézusnak a személye, Jézusnak a munkája, amit elvégzett ebbe a világba, ez a Bibliának is, hogy így mondjam, a bibliai ismereteknek a centruma. Olvastuk az ószövetségi könyveket, ugye, mind Jézus, azt kerestük, hogy mutat Jézusra. Nézzük az újszövetségi könyveket, nézzük, hogy mutat Jézusra. Az egész Biblia Jézusra mutat. Azt mondta Luther, hogy olyan a Biblia, mint egy ilyen jászol, amiben benne fekszik a Jézus. És mindig őt kell keresni benne. Olvassuk akárhol, akármelyik részét. Valahogy elvezet minket az Úr Jézushoz. Ahhoz a személyhez, aki a történelemben élt, és aki itt halt meg, és itt támadt fel, ahogy előadja a négy evangélista, akik ott voltak, akik látták, akik átélték ezt az egészet, akármilyen csodának tűnik, mert csoda, nem is csak annak tűnik, hanem valódi csoda, titokzatos csoda, de mégis ebbe a világba történt meg, és ennek köszönhetjük azt, mondja a Biblia, ennek a Jézusnak és ennek a halálnak és feltámadásnak köszönhetjük azt, hogy ránk Isten megbocsátó néz, és elfogad minket, és visszafogad a maga társaságába. És megajándékoz minket az ő javaival, az ő kincseivel. A bűnbocsánattal is, de erővel is, vigasztalással is, bölcsességgel is, és sok minden, jövővel is, és sok minden egyébbel. Tehát testvérek, van bocsánat arra, hogyha én például úgy élem az életemet, hogy magamat istenítem, én, akár agresszíven, akár csak úgy, szelíden, de én állok az én saját életemnek a középpontjába, és Isten odafent halott. Nem létezik. Ővele nem kell foglalkozni. A legtöbb ember sajnos, sőt, mindjárt ilyennek születünk. De testvérek, olyan fantasztikus, hogy erre van bocsánat. És létrejöhet egy olyan fordulat az életünkbe, amikor hirtelen Isten már nem halott, hanem él a számunkra, és nem mi vagyunk az életünk középpontja, hanem ő. Nem magunktól függünk, hanem tőle függünk, attól, amit ő itt mond nekünk. Ez az egész fordulat, ez a kardinális, radikális fordulat, ez egyedül, hogy így mondjam, az ige által történik meg. Az Isten szava által történik meg. És ez az utolsó, amit az igéről el akarok még mondani, hogy az ige, az Istentől jövő információk, ezek valamiféle hatást gyakorolnak reánk, testvérek. Ez is egy nagyon különös dolog. Azért gyakorolnak hatást ránk a Biblia igéi, mert valaki szól általuk hozzánk, aki elég hatalmas arra, hogy bennünk valami reakciót váltson ki. Ugye, néha kapunk olyan leveleket az e-mailen, amik hidegen hagynak minket, rögtön töröljük. Vannak olyan reakciók, amik részünkre, amikor örülünk és gyorsan válaszolunk, vagy írunk valamit válaszként. Örömteli. Van, amikor olyan reakció, hogy idegesek leszünk, mérgesek leszünk, olyan leveleket kapunk. Tehát ugye az emberek közötti reakcióink, a hozzánk érkező információkra is vannak, de testvérek, Isten igéi is valamiféle reakciót váltanak ki bennünk. Lehet, hogy először elutasítjuk őket, lehárítjuk, lepattintjuk magunkról, ez nem érdekel. De testvérek, előfordul, hogy csak mégis visszatér. Fölidéződik valahogy a lelkünkbe. valami élethelyzetbe kerülünk, és hupp, valami bevillan abból, amit hallottunk. És mégis ott van valahol bennünk az íge, amit talán gyerekkorunkban hallottunk valahol, vagy a tévében hallottunk, vagy a rádióban hallottunk, vagy a templomban hallottunk, vagy egy sír mellett hallottunk, vagy éppen egy esküvő hallottunk, nem tudjuk. Az íge valahogy elkezd ránk hatni, és azt a hatást váltja ki bennünk, testvérek, hogy egyszerűen valamit válaszolnunk kell rá. Isten mond nekünk valamit, és értelmesen mondja, és felfoghatóan mondja, és nekünk valamit reagálni kell. Úgy érezzük, hogy valamit erre lépnem kell, mint a sakkozók. Igen, hogy most akkor te léptél, te leütik az órát, most te jössz. Most lépned kell, vagy föladod, vagy mit csinálsz, van egy jó lépésed. Ilyenkor, amikor mi olvassuk a Bibliát, vagy hallgatjuk itt a templomba, szól az Úr hozzánk valamit, hozzám is, hozzátok is, és aztán lecsapódik az óra, és aztán rajtunk a sor, hogy mit válaszolunk. De valamit válaszolnunk kell, és Isten testvérek leplezetlen, hogy így mondja neki, leplezetlenek a szándékai. Ő nem mondja, hogy na hát valamit majd esetleg. Ő megmondja, hogy mit akar. Azt akarom, hogy fogd fel, amit mondok neked, és higgyél annak a szónak. És ha hiszel, akkor hozzám térsz. És a szívedet, az életedet átadod nekem. Ez az egyetlen jó lépés, amit tehetsz, amikor hallod a szavamat. Értitek? Isten nem árul zsákba macskát, nem játszik velünk. Én azért beszélek hozzád, mert azt akarom, hogy higgyél nekem. Higgyél bennem, és történjen meg az a radikális, egzisztenciális, ha tetszik, fordulat az életedben, hogy eddig engem halottnak néztél, és magadat istenítetted, de mostantól kezdve magadat tekintsd halottnak, és engem istenítsél, és tőlem függjél. Ezt akarja, testvérek, Isten kimunkálni, és ki is munkálja bennünk, előbb vagy utóbb az ő igéje által. Lehet, hogy először, amikor ezekről hallunk, testvérek, akkor úgy megkeményítjük magunkat, és mondjuk nem, én nekem jó vagyok így, ahogy vagyok, én nekem hagyjon az Isten békén. De testvérek, Isten nem fog rólunk ilyen nagyon könnyen letenni. Hanem, és hála neki, hogy nem tesz le rólunk, hanem szól a Biblia által, és újra szól, még egyszer csak azt mondjuk, hogy hiszek. Annak, amit mondasz, és hiszek benned, rád bízom magam, és veled akarok élni tovább. Hát, első pontnak a végére értem, de nem is folytatom tovább, mert azt hiszem, ennyi is elég. Majd, ha Isten segít minket, majd folytatjuk még tovább. De olyan csodálatos, hogy az az ige, amit ma bejáratnál kaptatok, hogy az Isten szól hozzánk, ugye, de az ő beszédei azok nem üres beszédek. Ugye ez volt, hogy senki titeket benne csapjon üres beszédekkel. A világban annyi üres beszédet hallunk, hogy nem igaz. És azt gondolnánk, hogy a Biblia is csak egy üres beszéd. De a Biblia testvérek most csak abból, amit elmondtam róla, kell, hogy megértsétek ezt, vagy megérezzétek nekem mindegy, de megérthetitek, hogy a Biblia nem üres beszéd, hanem ebbe jön hozzánk maga az Úr. Ebbe hajlik le hozzánk maga az Úr, hozzánk, akik tőle elidegenedetten a magunk kis világába éljük a kis ilyen-olyan életünket, és mondja, hogy emeld már fel a tekintetedet reám. És bízzál bennem, aki a fiam érdeméje, szeretlek téged, megbocsátok neked, és egy teljesen más minőségű életet kezdhetsz el élni velem, mint amit élsz nélkülem. Higgy én nekem, amit mondok neked, itt, a kijelentésben, a kinyilatkoztatásban. Hát segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy az Isten beszél, és hogy beszél, miket mond nekünk. És tanuljunk meg, egyre jobban tanuljunk meg hinni annak, amit ő értelmesen mond nekünk, és próbáljuk felfogni, és forgatni a szívünkbe, és aztán válaszolni rá. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy, és beszélsz. És annyira döbbenetes dolog ez, hogy egy csodálatos könyvet adtál nekünk, ami egy zárt nézetrendszert ad elénk, egy racionális, észszerű rendszert, Köszönjük néked, hogy ennek az ismeret anyagnak a középpontjában a te drága fiad, Jézus Krisztusunk áll, aki meghalt, aki feltámadt, aki él, aki vissza fog jönni. Köszönjük néked, hogy érte szeretettel fordulsz felénk, megbocsátó irgalommal fordulsz felénk, akik ezt egyáltalán nem érdemeljük. Akik olyan önistenítő emberek vagyunk, olyan magunk körül forgó, önmegvalósításra törekvő, és téged halottnak tekintő emberek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy a te ígéd értelmes kijelentései elérhessék a szívünket, és tudjanak bennünket megváltoztatni. Add meg ezt az életváltoztatást, ezt az életfordulatot mindnyájunknak, hogy új emberekké lehessünk, más életet élő emberekké lehessünk a te ígéd által. Köszönjük néked a te ígédet, ami minden ismeretnek az alapja, a maga a bölcsesség, amire épülhet minden egyéb ismeret. Köszönjük néked, hogyha erre épülnek az ismereteink, akkor szilárd alapon nyugszanak. Köszönjük néked, hogy a te ígédben olyan ismeretanyag áll előttünk, amit lehet élni, amit át lehet fordítani a gyakorlati életbe, és nem megvalósíthatatlan. Légy áldott azért, hogy ilyen ismereteket adsz nekünk. Köszönjük néked, hogy nem kívánod senkitől, hogy az eszét kikapcsolja, hanem éppen azt kívánod tőle, hogy az eszét bekapcsolja. Az értelmét világosítod meg az embernek, hogy értsen téged, az értelmes Istent, a végtelen értelműt. Köszönjük néked azt, hogy lehajolsz hozzánk, és ma is itt is ezt élhettük át. És köszönjük néked, hogy munkálkodsz a te élő és téged hordozó igéd által a szívünkben, az életünkben. Köszönjük mindazt, amit eddig elvégeztél, és hisszük, hogy ezután is te fogsz bennünk dolgozni. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy te szólsz hozzánk akkor, amikor akár örömökben élünk, és kiegyensúlyozottak a viszonyaink, de akkor is, amikor úgy összeborul minden, amikor váratlanul tragédiák történnek velünk, vagy akár kiszámíthatóan is, de baj történik. Köszönjük néked, hogy ott vagy akkor is szólsz hozzánk, és ígéddel, szavaddal vigasztalsz, erősítesz minket. Így kérünk, hogy ezt hadd éljék át a gyászoló testvéreink közöttünk. Kérünk téged azért, hogy légy azokkal, akik kórházakban vannak, és a te ígéd által szólj hozzájuk, és önts erőt a tagjaikba. Gyógyítsd is őket, ha lehetséges, de világosítsd az ő értelmüket, hogy lássanak téged, és bízzanak te benned a bajban is. Kérünk téged arra, hogy hordozzál bennünket a családjainkban. Áld meg szívünket, életünket, add, hogy a házasságaink rendben legyenek, gyermekeinket is a te intéseid szerint tudjuk nevelni. Könyörülj meg, Urunk, és add, hogy a családok erősek legyenek itt a mi gyülekezetünkben, az egész országban. A szeretet kapcsolat mélyüljön a tagok között, és legyenek igazi bázisai az egyéneknek. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünk vezetőit bölcsességgel, erővel. Kérünk téged arra, hogy segíts, és védjed őket a jóban, és te mutass rá, amikor helytelenül járnak el, és te igazgasd őket a jó ösvényekre. Kérünk téged, hogy adja a társadalom minden részére, minden pozíciójába istenfélő vezetőket, akik rád figyelve tudják irányítani ezt a rájuk bízott társaságot. Kérünk téged arra, hogy hordozzál itt bennünket a gyülekezetünkben is. Áldj meg bennünket, Urunk, ajándékozz meg kicsiket, nagyokat. Külön imádkozunk most a fiatalokért, akik hétvégére mentek, és valahol a hegyek között vannak a te ígéd körül. Áld meg az ő szívüket, áld meg az ő életüket is, találkozásukat, pihenésüket, és hozd őket vissza baj nélkül. Köszönjük, hogy esedezhetünk még a jövő hétért is, Urunk, hiszen jövő héten estéről estére a te ígéd fog szólni, és megismerhetünk még jobban téged azon keresztül, és még inkább hihetünk benned, és erősödhetünk a bizalomban. Kérünk, hogy szóljál hozzánk majd estéről estére, hirdettest szent ígédet közöttünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Hiszük, hogy meghallgatsz minket a te ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.